Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Az átlagnál jelentősen nagyobb számban vannak autizmussal élők a hajléktalanok között. Ez derül ki egy most publikált brit kutatásból. A jelenségre már figyelmeztettek az utcán élőkkel foglalkozó szakemberek, azonban tudományos igényű kutatás korábban nem vizsgálta ezt a jelenséget. A kutatók azt találták, hogy a hajléktalanok több mint 12%-a mutat az autizmus diagnosztikai kritériumainak megfelelő jegyeket, ami meglehetősen nagy szám, tekintve az autizmus előfordulásának 1% körüli arányát a teljes társadalomban. Mindez fontos következményekkel jár a hajléktalan ellátásban, hiszen az autisztikus jegyekkel rendelkezőknél gyakran nem alkalmazhatók a másút jól működő segítési módok. Az eredmény egyúttal arra is rámutat, hogy az autizmussal élők nagyobb eséllyel válnak hajléktalanná, és ebben a helyzetben még sérülékenyebbek, mint más utcán élő társaik. A rák bizonyos típusainak megelőzése a legjobb ok, amiért a szülők beadatják a humán papilloma vírus elleni védőoltást gyermekeiknek. Amerikában évente 40 000 HPV okozta rákos megbetegedést diagnosztizálnak, aminek jelentős része megakadályozó lehetne a védőoltás beadásával. Melissa B. Gilkey, az Észak-Karolinai Egyetem kutatója csapatával a HPV oltással kapcsolatos orvosi tájékoztatás hatékonyságát vizsgálta. Kutatásukban 1177 kamaszkorú gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg arról, hogy milyen érvek szólnak a védőoltás beadatása mellett, és mik azok az okok, amik eltántorítják őket attól, hogy gyermekeiket beoltassák. A felmérésből kiderült, hogy a többség azért választja az oltás beadását, mert az meggátolhatja a rák egyes típusainak kialakulását. Meggyőző ér volt továbbá az is, hogy az oltással megelőzhetnek bizonyos fertőzéseket, hosszantartó előnyei vannak, és az oltóanyag biztonságossága is fontos szempont volt. A szülők szerint a legrosszabb érvek azok, amelyekben az orvosok saját élményként azt hangsúlyozzák, hogy ők is beadatnák gyermekeiknek, vagy hogy az érdeklődő szülő gyermeke megérdemli, hogy megkaphassa, valamint az oltóanyag tudományos értékének kiemelését sem érezték elég meghatározóknak az oltáshoz. A tanulmány alátámasztja azokat a korábbi felméréseket, melyek szerint a HPV oltás beadásánál az orvosok érvelése befolyással bír a szülők döntésére. A kutatás alapján kirajzolódik, hogy mennyire eltérő érveléssel találkozhatnak a szülők az oltással kapcsolatban, melyet a hatékonyabb kommunikáció érdekében érdemes lenne egységesíteni.
Stigma. A Holnap Világa. Tudomány első kézből.
A szegénység nem csak annyit jelent, hogy valakinek nincs pénze. A jelenség ennél sokkal mélyebb, egyfajta szégyenérzetet, megbecsülés hiányát is jelenti, mondta Molnár György, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének kutatója.
Nem csak azt tekintjük szegénynek, aki nem jut elég élelemhez, vagy nem tudja fűteni a lakását, hanem azt is, aki anyagi források hiánya miatt nem tud méltósággal részt venni a társadalom életében. Tehát a szegénység az nem csak hátrányos vagy bizonytalan gazdasági helyzetet jelent, hanem egyfajta szégyenérzetet, megbecsülés hiányát, vagy azt az érzést, hogy megalázzák őt a társadalmi kapcsolatokban, vagy a helyzete. Megalázza, tehát ez egy valóságban tágabb, mint a szűkem. Megélhetés. Vannak más megközelítései is, nem a lényegét tekintve más, mert más szempontból vizsgálja a kérdést. Például az egyik megközelítés, hogy a szegénység az tulajdonképpen az alapvető lehetőségek és a mozgósítható képességek hiánya. És akkor, hogy egy még közgazdaságibb jellegű fogalom használattal éljek, hogy a szegénység az a pénzügyi, kulturális és társadalmi tőke hiánya, vagy hogy egy kicsikét köznyelvben fogalmazza, az anyagi források mellett azoknak a tudásoknak és kapcsolatoknak a hiánya, amelyek segíthetnek abban, hogy valaki egy jobb, általa méltóság teljesebbnek ítélt életet élhessen.
Lehet segíteni ezeken az embereken?
Természetes módon, és azért egy picikét messzebbről indulnék, mert hogy lehet-e rajtuk segíteni, és lehet a helyzeten rontani. Az egyik nagyon fontos mutató, amit súlyos anyagi deprivációnak, vagy magyarul elnyomorodásnak hívhatunk, és ami az életkörülményeket mutatja. Ebben a mutatóban azt láthatjuk, hogy Magyarországon a súlyos elnyomorodásban élőknek az aránya több mint kétszerese, de inkább háromszorosa, mint a másik három visegrádi országé. De a gyerekszegénység esetében inkább négyszerese. Tehát ez azt mutatja, hogy itt egy nagyon súlyos intézményi kudarc zöld arc van, és a szegénység ellen munkálkodó közpolitika az itt hatalmas eredményeket tud elérni. Lengyelország ebből a szempontból 10 évvel ezelőtt még sokkal rosszabbul állt, mint Magyarország. Szlovákiával nagyjából egy szinten voltunk. Tehát, hogyha azt kérdeztük, hogy lehet-e segíteni, akkor egy szegénység ellen fölépített intézményrendszer, vagy ilyen szempontból nem elrontott intézményrendszer, az önmagában nagyon sokat tud segíteni. Hogyha mélyebbre megyünk, és akkor azt nézzük, hogy de ha valaki már tartós szegénységben él hosszú ideje, annak nyilván súlyos következményei vannak, és akkor speciális programok és speciális beavatkozásra ott lehet szükség. Ebben a kérdésben egy elég éles nemzetközi vita zajlik, bár azt gondolom, hogy alapvetően azért ez eldőlni látszik most már, hogy milyen eszközökkel lehet segíteni. Van az a fölfogás, és az ENSZ Millenniumi programja is ezen a felfogáson alapszik, hogy létezik a szegénységi csapda fogalma. Gondolom, hogy ezért is kérdezte, hogy lehet-e segíteni, hiszen ha valaki belesik egy csapdába, onnan elég nehéz kimászni. És akkor, ha ez létezik, és a szakmai közvélemény többsége, akik ezzel foglalkoznak, úgy gondolják, hogy létezik, akkor itt mindenképp szükség van egy nagy kezdőlökésre, ami a fejlődő országok esetében nagy méretű nemzetközi támogatást is jelenthet, vagy kell, hogy jelentsen, ugye a konkrét személyek, családok esetében is valami olyan jelentős kezdő támogatást, ami segítheti a kitörést. Most itt kezdő támogatásat persze nem segélyt értünk, és ugye a vitát az generálja, hogy nagyon sok példa van erre, és nagyon sok szakmai vélemény mutatja, hogy egy egyszerű segélytámogatás, megint akár országról, akár személyekről beszélhetünk, az gyakran ellenkező hatást válthat ki, vagy legalábbis egy rossz hatást válthat ki. Ugye országok szintjén például a korrupció miatt egy rossz struktúrát merevít meg, de az egyén szintjén is egy rossz segítség, az káros lehet. Ezért nagyon sokan vitatták azt, hogy egyáltalán ilyen értelemben lehet-e segíteni, de most már elég sokat tudunk arról, hogy melyek azok a segítési módok, amelyek hatékonyak és hatásosak főleg.
Nyilván egyik napról a másikra nem lehet ezt a problémát megoldani, de merre kellene elindulni?
Hogyha egyéb lehetőségek nincsenek megteremtve, akkor a segély önmagában nem megoldás. Azt azért nagyon fontosnak tartom, hogy egy minimális megélhetést mindenféleképpen biztosítani kell. Tehát azt gondolom, hogy nem elegendő, de a megoldásnak része annak a helyzetnek a megszüntetése, hogy gyerekek tömegei például éhez, de persze felnőttek is ugye éhezésben és súlyos nyomorban nőjenek föl. Közgazdás nyelven ezt úgy mondjuk, hogy olyan jövedelemből, ami megakadályozza a munkaerő újratermelését, a munkavégző képességnek az újratermelését. És azért hozzátenném, hogy ugye egy sajátos helyzet van Magyarországon, ahol a gyerekszegénység jelentősen meghaladja a felnőtt szegénységet is. Tehát arra, hogy legyen egy alapszintű minimális szociális támogatás, egy minimum jövedelem, arra szerintem mindenképp szükség van. És azon van vita, hogy ez minimum jövedelem legyen, vagy egy feltétel nélküli alapjövedelem. Az utóbbiről azt gondolom, hogy erre Magyarországon a pénzügyi lehetőségek nincsenek meg, de egy minimum jövedelemre szükség van. Másik, ami a legeslegfontosabb, és még nagyon fontos a rövid és a hosszú távú megoldásokat elkülöníteni egymástól. Ugye hosszú távon a kulcs az a megfelelő képzési rendszer. A közoktatás, de már az iskola előtti kora gyerekkori fejlesztés is, ez rendkívül fontos tényező, és ha rövid távon nézzük, akkor is a különböző fajta képzések, azok nagyon jelentősek volnának. Jelen pillanatban a felnőtt képzés színvonala hatásossága rendkívül alacsony, és sokkal inkább a képzők, mint a képzettek érdekeit szolgálja. Egy lokális területfejlesztés, közlekedésfejlesztés nagyon sokat számítana. Munkahelyi központok vezetőivel készített interjúk során föltettem azt a kérdést, hogyha ők 5 évvel ezelőtt egy összegben megkapják azt, amit az ő járásukban vagy településükön közfoglalkoztatásra fordítottak, akkor mire költötték volna ugyanezzel a céllal, és hát rengetegen mondták azt, hogy közlekedésfejlesztésre költötték volna, és akkor nem is lett volna szükség a közmunkára. Én nem azt gondolom, hogy a közmunka az egy rossz eszköz. Ezt a világon rengeteg helyen alkalmazzák, és bizonyos esetekben szükség van rá. A probléma az a közmunka alkalmazásának a mértékével van Magyarországon. Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy 30-40 ezer ember esetében egy ilyenfajta komplex beavatkozás az jó és fontos lehet, de itt is hangsúlyoznám a komplex beavatkozást, tehát hogy önmagában, hogy valaki közmunkát végez, az önmagában semmiképp sem elegendő, hanem akkor például ezt lehetőség szerint integrált módon kéne végezni, tehát egy olyan munkahelyen, ahol találkozik másokkal, ahol nem csak szegények és hátrányos helyzetek vannak együtt, ahol tanulhat valamit. Például nagyon érdekes, hogy az egyenlőtlenség csökkentésnek nagy bajnoka, a Anthony Atkinson a közfoglalkoztatást egy fontos eszköznek javasolja két nagyon lényeges eltéréssel a magyar közfoglalkoztatástól. Az egyik, hogy legalább a minimálbért fizessék, a másik pedig az, hogy valódi munkahelyeken folyjék, és az állam csak bértámogatást ad a foglalkoztatónak, nyilván speciális és körülhatárolt esetekben. Tehát én a közfoglalkoztatásnak az megvalósult módja ellen beszélek itt, és nem a közfoglalkoztatás mind eszköz ellen. Tehát itt a legfontosabb a komplex beavatkozás, ami ebből a szempontból lényeges. Csak itt van még egy kérdés, hogyha a szegénységet a legelején, az a szegénység meghatározásában hangsúlyoztam, hogy ez nem csak étkezés és fűtés, hanem társadalmi viszonyok kérdése is, hogy az nagyon fontos, hogy a tartós szegénység az rendkívül csökkenti mind a kitörésre való képességet, mind az ambíciót. Ugye sokféleképpen hívják a pszichológiában talán leginkább tanult tehetetlenségnek, de egy csomó viselkedési közgazdaságtani kutatás is azt mutatja, hogy a szegénység csökkenti a döntéshozó képességet és a teljesítményt. Tehát olyan eszközökre is szükség van, amelyek az aktivizálást szolgálják. Azt, hogy megjöjjön a kedv arra, hogy változtassanak, illetve hogy elhiggyék az érintettek, hogy reális lehetőség van a változtatásra. Olyan fajta eszközök, amelyek ebből a tanult tehetetlenségből való kitörést segítik, azok különösen hatásosak lehetnek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.